Üdvözlöm, ez a Turmix közérdekű szolgáltató magazinműsorunk 2014. április 5-én, 10 óra múlt el 7 perccel. Tartalmas óra elé nézünk, hogy beharangoztam, megnő ugyanis az egy négyzetméter eső vendégek száma a Korona FM 100 stúdiójában. 4 perc múlva harmad magammal térek vissza, május 8-a a Vöröskereszt világnapja, de a Bács-Kiskun megyei szervezet idén korábban tartotta az ünnepséget, amelynek kalocsai vonatkozása is van sok más helyi aktualitás és esemény mellett. Erről beszélgetek majd a segítő szervezet városi egységének vezetőjével, Szejcné Nyírő Csillával és a területi elnökkel, Bálint Sándornéval. Aztán a híreinkben már beszámoltunk arról, hogy a jövő héten lehet beiratni a választott általános iskolákba kalocsán a nagycsoportos óvodásokat, az új köznevelési törvény értelmében pedig választani kell a szülőnek, ugyebár, hogy kötelező erkölcstan vagy hit és erkölcstani órákra szeretné járatni a gyereket. Ennek gyakorlatáról beszélgetek majd Hunyadi János református lelkésszel, aki a helyi felekezetek képviseletében ismerteti a rendszert és összefoglalja a legfontosabb tudnivalókat. Mindezt át a Turmixban. Kezdünk!
Minden szombaton és vasárnap 10 órakor
Turmix.
Turmix.
A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
A tájékozottság neked is jár.
Turmix.
Turmix.
Közérdekű szolgáltató magazin.
Korona FM 100.
To play the part, if you let me be,
a Korona FM 100-on 12 perccel 10 óra után. Üdvözlet a Turmixban, május 8-a tehát a Vöröskereszt világnapja is közelít, viszont idén egy korábbi alkalomra tették a szervezet Bács megyei egységeinek az ünnepségét. Az elmúlt igen mozgalmas hónap történései kapcsán hívtuk vendégül a mai műsorba a Kalocsai Vöröskereszt vezetőjét, Szejsznél Nyírő Csillát, és a szervezet területi elnökét Bálint Sándorné Erzsikét. Sziasztok!
Szép délelőttet! Jó napot kívánok a hallgatóknak!
Üdvözlet! Most amikor a szerkesztővel végigegyeztettük, hogy mennyi minden témát kell érintenünk ma a Vöröskereszt kapcsán, akkor rájöttem, hogy nem sokat pihentetek ti áprilisban.
Így van, és ez így lesz májusban is.
Ez sosem múlik. Egy csecsemőgondozási versenyről tudok a hónapban, amelynek a területi fordulója volt itt Kalocsán. Hogyan készülhetek felkészülési időszak, kik vettek részt a versenyen általán?
Így van, a hónapot a csecsemőgondozói verseny területi fordulójával kezdtük. Ez volt április 9-én, amelyre mondhatjuk büszkén, hogy egyre népszerűbb, amelyben egyre népszerűbbek vagyunk, hiszen idén is 9 csapat jelentkezett, hogy megmérettesse tudását. Ebből 3 általános iskolai, valamint 6 középiskolai csapat vett részt. És hát a szervezésben, a feladatok összeállításában természetesen én minden esetben igénybe veszem a szakemberek segítségét, így Erzsikéjét, hiszen ő területi elnökünkként ifjúsági védőnő is az iskolákban, középiskolában, valamint a többi területi védőnéni segítségét is, akik egyben zsűri elnökeink is a versenyen, de erről részletesebben Erzsike tud beszámolni.
Hozzá is akartam fordulni, hogy mi volt akkor a szerepe a területi vezetőként ebben, Erzsike?
Igen, tehát akkor onnan indulnánk, hogy ennek a csecsemőgondozási versenynek van múltja, és ezt az országos Vöröskereszt szervezi. Idén lesz a 19. országos csecsemőgondozási verseny, amelynek első állomása mindig a területi versenyeknek a megszervezése. Innen jutnak tovább a győztes csapatok általános és középiskolás kategóriában egyaránt a megyei versenyre, az ott első helyezett csapatok pedig az országos versenyre, ami idén májusban kerül megrendezésre, május 31-én Szentesen. A csecsemőgondozási versenyre 3 fős csapatok neveznek be. A verseny feladatainak összeállítását pedig szakemberek, szakavatott emberek végzik, védőnők. Megvan a felkészüléshez az a tankönyv, amiből készülni kell a diákoknak. Ez a Csordás Ágnes által összeállított csecsemő és kisdetgondozás című könyv. Ez a Vöröskeresztben beszerezhető tankönyv, és ebből készülnek a diákok tanórán kívüli foglalkozás keretében.
Milyenek ők? Tehát, hogyha most ilyen fiatalokról beszélünk.
Lelkesek. Igen. Nagyon jó látni, hogy egyre lelkesebben állnak ehhez a témához. Kezdetben azért kellett őket buzdítani, de hát úgy szoktuk mondani, hogy akár a csecsemőgondozás, akár az elsősegély nyújtás versenyek kapcsán, aki megfertőződik, úgymond ezzel a dologgal, onnan nincs kiszállás. Tehát előbb-utóbb, vagy az elsősegély versenyen résztvevők is vannak, akik imitátorként kezdtünk a rendezvényeinken, és akkor utána összeállt egy csapat, na akkor jöjjünk versenyezni. A csecsemőgondozási versenyen is vannak olyanok többnyire, akik általános iskolásként már egyszer részt vettek versenyen, utána középiskolásként is szeretnének még egyszer, illetve akik eljutnak az országos versenyre, az egy fergeteges élmény.
És ha szabad még annyit közbe tenni, hogy nem elég, hogy vannak lelkes gyermekek egy-egy iskolában, hanem azért kell ehhez lelkes felkészítő tanár is, vagy védőnéni, aki karölti ezeket a lányokat, és bizony fölvállalja azt, hogy munkaidőn túl foglalkozik a gyerekekkel, és bevállalja azt, hogy összejönnek időnként, gyakorolnak, és azután el is jönnek a versenyre, sőt, ha kell, akkor még tovább mennek a megyei fordulóra is. És hála Istennek ez így van Kalocsán, majd nem minden iskolában, akár a védőnők, akár egy-egy lelkes napközis tanár esetében.
Vagy országos fordulóra is akár, ugye? Tavaly is az országos versenyen éppen olyan dolog történt, hogy az egyik kislány lebetegedett éjszaka, de attól függetlenül ő másnap helytállt, és így lettek országos 4. helyezettek, ami pont azonossággal 3. helyezés egyébként.
Ja.
Úgyhogy nagyon jól szerepel.
Volt, és az előző években is második, harmadik helyezettek voltak országos versenyen.
És ők mind-mind kalocsai középiskolások.
Kalocsai középiskolások.
Azért akartam utalni, hogy hogyan állnak hozzá, vagy milyen a hozzáállásuk a csecsemőgondozási versenyhez, mert ugye mindig, de ez ilyen korosztályos idősödő betegség szerintem, hogy kongatjuk a vészrangot, hogy hülye a fiatal. Már bocsánat a szója, de általában ugye egymás közötti beszélgetésekben így hangzik, hogy tényleg tudnak-e lelkesedni érte, meg tényleg mennyire teszik oda magukat, meg mennyire kell őket bátorítani, hogy már pedig ezt vett komolyan. Egyáltalán komolyan veszik-e minden egyes alkalommal a feladatot.
Én azért dicsérném a fiatalokat, és az eddigi tapasztalataim alapján, akár a véradáson való helytállásuk kapcsán, akár a versenyeken való helytállásuk kapcsán azt mondanám, hogy lelkesek, és lehet őket buzdítani. Tehát mindig vannak olyan fiatalok, akik fölvállalják azt, hogy készülnek a versenyekre, ott nagyon szépen helytállnak, és megteszik, amit tőlük telik. Hogy képviseljék iskolájukat is egyrészt, és megmutassák azt, hogy mit tudnak.
Javaslom, emeljünk ki azért egy néhány feladatot, ami egy csecsemő gondozási versenyen van, mielőtt valaki azt gondolja, hogy az nyer, aki hamarabb cseréli a pelenkát.
Hát ez nem így történik, igen. Azért ez egy nagyon összetett dolog, tehát hogyha a könyvnek a tartalmát, amit most nem hoztam el, megnéznénk, azért abból is látszik, hogy mennyi mindenből kell fölkészülni a fiataloknak. Tehát nem csak a pelenka cseréről szól ez a dolog, hanem a csecsemő és kisdett gondozás mellett nagyon jól föl kell készülni abból is, hogy ne adj Isten, hogyha megbetegszik egy csecsemő, például hány hasmenése van, belázasodik, mi a teendő, hogyan kell ellátni. Föl kell készülni a veszélyhelyzetekre, elsősegélynyújtásra, akár egy sebellátás, akár egy újraélesztés, tehát nagyon széles körű információval kell rendelkezni.
Újraélesztés.
Igen. Itt most ezen a versenyen nem volt, de volt korábbi években, amikor előfordult feladatként. Akár a megyein, de volt, hogy országos versenyen is. Na most a feladatok nem csak szakmai jellegűek, mert ugye annyi állomást kell felállítanunk, ahány csapat van. És mindig teszünk be olyan feladatokat, ami úgynevezett pihenő állomás, ahol egy kicsit lehet kreatívan állni a dologhoz, plakátot készíteni, van, amikor altatódalt kell írni, vagy mesét írni. Tehát mindig találunk olyan érdekes dolgot, ahol egy kicsit föl tudnak lélegezni a fiatalok, de mégis foglalkoztatva vannak, nem unatkoznak, és érdekessé teszi számukra ezt a versenyt.
A Kalocsai Vöröskereszttől a stúdió vendégei Szecnényi író Csilla és a szervezet területi elnöke Bálint Sándorné Erzsike. Elsősegély nyújtó verseny is volt most, de ha jól emlékszem, talán mert a megyei döntője is megvolt, ez megint csak április.
Így van, a megyei döntő az most volt csütörtökön, a területi forduló pedig előző héten 15-én. Még annyit el szeretnék mondani a csecsemőgondozói verseny kapcsán, hogy kik nyerték meg ezt a területi fordulót.
Na, első maradjon, igen.
Igen, első helyezett lett a Kunc József Általános Iskola csapata, Varga Kinga felkészítő tanárral, a középiskolai fordulónál pedig a Szent István Gimnázium csapata, itt Szilágyi Varga Gréta volt a felkészítő tanár védőnő.
És ha már szereplések, akkor most már tényleg nézzük meg az elsősegélynyújtást. Hogyan alakultak ki? Még milyen kalocsai csapatok szerepeltek? Voltak átfedések?
Általában minden középiskola képviselteti magát egy vagy két csapattal is, tehát jöttek ugye a Szent István Gimnáziumból, a Dózsa György szakközépiskola műszaki részéből is, valamint a gazdasági részéből, a Kossuth Zsuzsanna szakközépiskolából, és az általános iskolai kisegítettek, hogy a katolikus gimnáziumból is indult csapat, valamint itt visszatérő vendégeink, a gyermekotthon csapata is minden. Most már harmadik éve állít össze egy csapatot, és nagyon ügyesen versenyeznek, sőt egyre ügyesebben. Általános iskolai kategóriában a Hartai Rádai Pál Általános Iskola indított csapatot, valamint a Kunc, most bocsánat, segítséget kell, igen, szintén a Kunc József Általános Iskola jött egy csapattal. Tehát ebből kiderült, szám, így van, igen. Ebből kiderült, igen, hogy itt 12 csapat mérte össze a tudását, úgyhogy ez, ha szabad így mondani, még népszerűbb, mint a csecsemőgondozói verseny. Hát arról nem is beszélve, hogy itt ugye 5 fővel kell indulniuk, úgyhogy tele volt az úttörőház, és hát volt vetélkedés rendesen színpadon, udvaron, nagyteremben, kisteremben, úgyhogy mindenhol.
Ez hogyan épült fel ez a verseny?
Ennél a versenynél is az induló csapatok számát kellett figyelembe vennünk az állomások összeállításában, tehát itt is annyi feladatot összeállítani, ahány csapat indul. A verseny kidolgozásában, a versenyfeladatok összeállításában köszönetet mondunk dr. Weber Éva, gyermekgyógyászdoktornőnek, és Krupinca Eszternek, akik a szakmai részét állították össze a feladatoknak. A pihenő állomásokon akár az écről totót töltöttek, szintén plakátot készítettek, és számtalan más érdekes feladatot oldottak meg a fiatalok. A feladat megoldásban a döntő a gyakorlati rész volt, tehát azok a pontok számítottak a továbbjutásnál, a 4 gyakorlati állomás és a 2 szakmai totó, akik itt érték el a legtöbb pontot, azok nyerték meg a versenyt, és ez alapján lett felállítva a sorrend. Ennél a versenynél a szakmai részben megköszönjük a mentőtisztek, mentőápolók helytállását, akik évek óta segítik a munkánkat, nem csak ebben a elsősegélynyújtás versenyben, hanem a tanév végén az érsekkertben megrendezett vakációs biztonságosan elnevezésű programban is. Tehát mindig számíthatunk a segítségükre, és ők is közreműködnek a fiatalok ez irányú tájékoztatásában, egészséges életmódra nevelésében.
Megtorpanhatunk ennél a vakációs biztonságosan rendezvénynél egy picit.
Igen.
Ez, mert ez most nekem új, tehát hogy ez,
hát,
ez
megint csak... Hét éve
már?
Igen.
De nem 2008 ennek a része a baleseti szimuláció, ugye?
De akkor tudom. Nem az a baleseti szimuláció, amire te gondolsz, ami az Éjjegy Gyula utcában
legyünk
volt
őszintén,
egyszer.
Legyünk kifordult beles mutatvány,
nem,
igen.
Nem. Ez kifejezetten a fiatalok számára, a középiskolások számára rendezett program. Minden tanév utolsó hetében kerül ez megrendezésre, és itt interaktív formában állítunk föl olyan gyakorlati állomásokat, ahová a kiérkező fiatalok elsősegélyt nyújthatnak, tehát itt is a mentős szakemberek irányításával oldják meg a feladatokat, a kollégiumi diákok, az imitátorok, akik fölkészülnek és eljátsszák a sérülteket, és a kortársaik pedig a feladat megoldásban nagyon aktívan vesznek részt. Tehát itt is meg kell szervezni, hogy időrendben melyik iskola hány órára jöjjön, ott kis csoportokban minden állomást végigjárják, és ez a vakáció megkezdése előtt egy nagyon jó program, hogyha ne adj Isten valami baj történik a nyári szünetben, akkor tudják, hogy mi a feladat megoldás.
Köszönöm szépen a kanyart, hogy most már én is tibe kerültem, de most akkor vissza az elsőségnyújtáshoz. Volt megyei döntő is, itt milyen eredmények születtek? Nézzük meg a kalocsaiakat egy kicsit.
Jó, tehát itt a területi fordulón megnyerte a Dózsa György szakközépiskola műszaki része, ahol Varga Urbán Erika volt a felkészítő tanár. Általános iskolai vonatkozásban pedig a Hartai Rádai Pál iskola nyerte meg a fordulót, és ők jöttek most 24-én Kőrösre velünk a megyei döntőre. Nagyon szépen szerepelt mind a két csapat. A Hartai Rádai Pál általános iskola meg is nyerte az általános iskola sok fordulóját, úgyhogy ők azt hiszem, hogy
gratulálunk
nekik ezúton is. Egy nagyon összeszedett, nagyon ügyes, talpra esett, határozott kis csapatról van szó, és nem véletlenül mondom azt, hogy kis csapat, mert méretben is ők, mivel általános iskolások hetedikesek, 6-7 hetedik, nyolcadik osztályosok, tehát méretben is olyan kis picikék, és látni ezt, hogy ők milyen határozottan lépnek föl egy-egy sérülés ellátásánál, ez elképesztő. A mentős szakembereket is legyűgözték. És hát azért itt azt gondolom, hogy legfontosabb megemlíteni azt, hogy a felkészítő tanárai kis olyanok voltak, hogy azt gondolom sokat köszönhetnek nekik, aki név szerint Bazsó Csaba és Pécsi Krisztina tanárnő. Szóval ők képviselhetik megyénket immár az országos döntőben.
Ami mikor lesz?
Május 17-én Nyíregyházán. Igen, nem is olyan sokára.
Sok sikert nekik előre. Miért is olyan fontos ez a jó szereplés? Tehát, hogy ki lehet-e jelenteni, hogy egy valós helyzetben abszolút rutinnal tudnak hozzáállni? Nyilván arra gondolok, hogy meg lehet-e beszélni, hogy nem kapunk sokkot, hanem segítünk, tehát.
Az biztos, hogy nagyon sokat jelent a gyerekek körében, sőt, hát mondhatom, hogy a felnőttek körében is mindenképpen adna egy alap hozzáállást. Tehát én magamról tudom, hogy nem lehet elégszer hallani, mert tényleg történne valami, akkor az ember először pánikba esik sok esetben, jó esetben pedig előveszi rögtön a rejtett zugaiból azt a tudást, amit esetleg hallott, látott netán többször is. Úgyhogy mindenképpen életmentő lehet.
A stúdióban továbbra is a Kalocsai Vöröskereszttől Szejcné Nyírő Csilla és Bálint Sándorné Erzsike. Mi a véleményetek úgy általában azokra az elméletekről, amikor többször reklamálunk az interneten, meg többször előkerült már a téma, hogy az emberek már pedig a közúti balesetekben sokkal nagyobb túlélési arányt tudnának maguknak biztosítani, hogyha mindenki megfelelő elsősegély nyújtó ismeretekkel rendelkezne?
Ez biztosan így van, és nem is győzzük hangsúlyozni, akár mi a Vöröskeresztnél, akár a mentőszolgálatnál, hogyha nem teszünk semmit, akár egy lehetséges újraélesztésnél, az a lehető. Tehát akkor ott nincs esély. Viszont ha megpróbálunk újraéleszteni, akkor adunk esélyt a túlélésre, amíg ugye ki nem érkeznek a szakemberek. Tehát ez mindenképpen.
Milyen lehet a magyar társadalom ismeretrendszere elsősegélynyújtásban?
Az a tapasztalatunk, hogy az ismeretek hiánya okozza a bizonytalanságot. Tehát sokan valóban úgy vannak vele, hogy ha tanultak is elsősegélynyújtást, az nagyon régen volt, évekkel ezelőtt, nem frissítették föl az ismereteiket, és hogyha nem gyakorolják ezt, és nem kerülnek legalább egyszer olyan helyzetbe, akár ilyen baleseti szimuláció kapcsán az ellátásba bekapcsolódva, akkor kisebb az esély arra, hogy hatékonyan tudnak cselekedni. Tehát a gyakorlás és az ismeretek felelevenítése időszakonként, ez mindenképpen elengedhetetlen.
Magamból indultam ki, amikor feltettem nektek a kérdést egyébként, mert hogy már, amióta megvan a jogsim, azóta már rég elfelejtettem még a stabil oldalfekvést is. Hogy
ez a baj.
Hogy nem tudjam, ugye?
Igen, ez a baj.
Tehát ezért is nagyon fontos, én
megmutatjuk.
Azt gondolom,
Köszönöm szépen.
Ezért nagyon fontos, azt gondolom, hogy több szinten is próbáljuk azért ezt mi fölidézni, vagy visszaidézni, visszahozni, hogyha mondjuk vagy olyan szerencsés, hogy nem először látod, hogy a kisgyermekes szülőket is fölkeressük, és átvesszük velük ezt az anyagot, vagy a vakációz biztonságosan programokon. Tehát próbálunk minden réteget megkeresni. Tehát a lehetőséget én azt gondolom, itt Kalocsán mi megadjuk arra, hogy erre legyen mód gyakorolni. Úgyhogy ez igazából a többi, az pedig a hozzáállása
múlik. Hát a segítés szándéka, hogy meglegyen az emberbe.
Na most ezek a versenyzők viszont, akik már a ti versenyeitekre elmentek, ők biztos, hogy egy életen át hordozzák majd ezt a tudást, meg nyilván komolyabban, mint azok a gyors talpalók, amelyek egy jogosítvány megszerzését
előzik. És gyanítom, hogy középiskolás kategóriába találkozni fogunk az általános iskolásokkal néhány év múlva.
Úgy legyen.
Ez így szokott általában lenni.
Közeleg a világnap. Milyen terveitek vannak a világnapra? Azon kívül, hogy nyilván tisztelettel esetleg kocintatok egyet, hogy mégiscsak Vöröskereszt világnap van.
Így van, ezt Kecskeméten szoktuk megünnepelni a megyei ünnepségen, ami ugye már említetted a beszélgetésünk elején, hogy most már április 17-én volt megtartva, és nekünk olyan remek lehetőségünk van ilyenkor, hogy tehetünk egyfajta jelzést arra, kitüntetésben részesítsük, ami örök segítőinket, és hát picit vissza is utalnék itt a versenyeinkre, programjainkra, hiszen a szakemberi segítség mellett elmaradhatatlan az önkénteseink segítsége, akik rendről rendre ott vannak minden programunkon, és egy fölkérés után már szabaddá teszik magukat, és bizony munkaidejükön túl, szabad idejükből elvéve helytállnak és segítenek bennünket. Úgyhogy mi nagyon hálásak vagyunk nekik. Közülük is az idei évben Krupinca Esztert sikerült díjazásban részesítenünk, valamint Szökéné Magony Marikát, aki a Kalocsai Hivatásos Tűzoltóság Katasztrófa Védelmi Megbízottja, és hát a munkakörén belül, kívül is nagyon sokat segít a mi programjainkon. Legutóbb is most ott voltam a területi versenyünkön, ahol egy kis katasztrófa védelmi állomáson pihentette, idézőjelben a csapatokat, és nagyon kreatív feladatokat állított össze, nagyon jól érezték ezen az állomáson is magukat. Valamint szintén önszorgalomból most el is jött velünk a megyei fordulóra Marika, hogy végignézhesse, hogyan történik egy ilyen nagyobb fokú versenyeztetés, és végig nézte, sőt be is segített a végén az összesítésben. Krupinca Eszter pedig ugye fiatalkora ellenére nagyon régóta, több mint 10 éve segít bennünket. Úgymond az anyukája nyakában került már ide hozzánk, hiszen anyukája is dr. Weber Éva, nagyon régi segítőnk. És hát Eszterről annyit kell még tudni, hogy profi szinten készíti fel imitátorainkat a versenyre, ugye, hogy hogyan kell viselkednie egy álsérültnek, valamint a sérüléseket is nagyon élethűen tudja előállítani. Mindamellett az utóbbi időszakban ő volt a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt megyei elnöke is, úgyhogy nagyon tevékeny, nagyon
szeretettel
határozott.
Szeretettel gratulálunk. Köszönjük. És hogyha már időrendben köszönjük. Haladunk, és szóba került ez az ünnepe is, ami meg még csak most készül, és reméljük ez is olyan szép hosszú hagyomány lesz majd, mint a mondjuk a csecsemő gondozás, vagy az elsősegély, ez a baba elsősegély homokmégyen lesz?
Az volt. Soltól lesz legközelebb, május 7-én. A baba elsősegély tanfolyam 3 évre tekint vissza. Ezt 3 évvel ezelőtt kezdtem el szervezni. Tulajdonképpen a babysitter tanfolyamból nőtte ki magát, amit 14 évvel ezelőtt kezdtem szervezni, azóta tartom évente a középiskolásoknak. Annak is van egy elsősegélynyújtás része, és az erre való felkészülés során egy baba elsősegélykönyv akadt a kezembe, amiben a szülőkhöz szólt a szerző, és akkor fogalmazódott bennem meg ez a gondolat, hogy kellene a szülők számára is szervezni ilyen tanfolyamot. Fölvettem a kapcsolatot a vezető védőnővel, Nánai Andrásnével, amiben kértem a területi védőnők támogatását, segítségét a szervezésben, illetve Varga Urbán Erika mentőtiszttel szintén már régebb óta van kapcsolatunk, és együtt összeállítottuk a tematikát, az óra anyagát megbeszéltük, és együtt tartjuk ezeket a foglalkozásokat. Ezek olyan 8-10 fős kis csoportos foglalkozások.
Elsőke, mennyi meglepetést okoztok? Tehát mennyi meglepetést okoztok a résztvevőknek? Teljesen másképp gondoltam, úristen, eddig hogy csináltam?
Hát igen, mert a csecsemő és kisgyermek ellátása az egy speciális terület. Tehát többet kell ezzel foglalkozni azoknak is, akik már jártak elsősegély tanfolyamra, hiszen ott vagy nem, vagy kevés szó esik erről.
Igen.
És hogyha a szülők, még leendő szülők készülnek arra is, hogy ne adj Isten, bármi baj történhet, akkor fontos, hogy képbe legyenek ezzel kapcsolatban. És általában az 1 és 4 éves kor közötti korosztály az, amelyik a leginkább veszélyeztetett ebben a kérdésben, hiszen amikor elindulnak, felfedezik a világot, mindent szeretnének megismerni, viszont veszélyérzetük nincs, nagyobb a veszély, illetve a baleset előfordulásának a lehetősége, bármennyire is úgy alakítják a környezetet, hogy ezt elkerüljék, a következetes nevelés, ugye, ami még a megelőzésben szerepet játszhat, de ha ne egy Isten bekövetkezik a baj, akkor nagyon fontos, hogy a szülő is tudja, hogy mi a teendő. Ezen a tanfolyamon az elsősegélynyújtás mellett szintén az ápolással is foglalkozunk, tehát lázcsillapítás, rovarcsípések ellátása, stb. Tehát ilyen is szóba kerül, illetve hogyha a szülőknek kérdésük van, akkor szintén segítségükre vagyunk.
Ez a Korona FM szerzés, a Turmix stúdióban pedig továbbra is Bálint Sándorné és Szeszné Nyírő Csilla. Nagyon elszaladt az időnk, jövő héten viszont új hónap indul, és Csilla, nem engedlek el anélkül, hogy el ne mond a következő viradó alkalmakat a régióban.
Rendben, ezért én nagyon hálás vagyok.
Már. Köszönjük szépen.
Kezdünk Fajszal május 5-én, ott leszünk 9-től 12 óráig a művelődési házban. A következő hétfő az Fogtőt és Uszódot érinti. Ezután leszünk Bátyán, és a Budamobilnál tudunk déltől 2-ig a kedves munkatársaktól vért venni. Végül az utolsó hétfő a megszokott művészeti iskolai véradás, 9-től 13 óráig, ahová várunk mindenkit nagy szeretettel. És én ezúton is szeretném jelezni, vagy kérni még egyszer, hogy minden esetben legyen ott a tajkártyájuk mellett a személyi igazolványuk is, mert el kell, hogy kérjék a vérellátószolgálatos kolléganők, úgyhogy ezt nem kellemetlenségből teszik, vagy kellemetlenkedésből teszik, hanem erre vannak kötelezve. Valamint ki szeretném hangsúlyozni a rendhagyó május 31-ai véradásunkat, ahol a nagyszabású városi egészségnap keretében kértek föl bennünket egy véradás szervezésére, ami egy különleges alkalom lesz, hiszen ide a vérellátó szolgálat busza fog lejönni, és itt lesz 11 órától 4 óráig a Kubikus Parkban, ahol ugye egy csomó rendezvény fog körülöttünk zajlani, hát a sárkányhajó kupáról már nem is beszélve, amelyben szintén részt fogunk venni, és lehet, hogy úgy, mint tavaly, veletek fogunk megküzdeni.
Úgy legyen. A Kalocsai Vöröskeresztől Szecné Nyírő Csilla és Bálint Sándorné volt itt velünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek.
És köszönjük szépen is. Köszönjük a lehetőséget.
Sikeres véradó hónapot kívánok.
Nagyon köszönjük.
Viszontlátásra.
Hello. Hamarosan folytatjuk a Turmixot. Benne viszont most már a lelkész úrral fogunk a kötelező hitoktatásról, illetve az erkölcstan oktatásról beszélgetni, ugyanis a helyi felekezetek képviseletében Hunyadi János kalocsai református lelkész fogja majd egy kicsit ismertetni az iskolai beiratás ezen részét. Mindjárt jövünk vissza.
A tájékozottság neked is jár.
Turmix.
Turmix.
Közérdekű szolgáltató magazin.
Korona FM 100.
I could waste all day staring at those eyes while somebody strays through the window blinds. Oh, can we stay here between the sheets and dream away? Life can be so sweet. Hey, tell me, do you feel the way I do? I could be your man. Hey, this could be the start of something new. You got to say then now we hear you can turn back time to see here.
Üdvözlet a Turmixban, egy perc múlva 3:41. Nos, a jövő hétről lesz egy kicsit szó, meg az erkölcstan oktatásról. Ugye 28. és 30. között iratatják be a kisiskoláskorú gyermekeiket a szülők, és az általuk választott általános iskolán kívül az általuk választott erkölcstan vagy erkölcs és hitoktatást is ki kell választani. Kalocsán ugyanúgy 28. és 30. között, tehát a jövő héten, úgyhogy abszolút időszerű beszélgetnünk az erkölcstanról, meg a hit és erkölcstan órákról, meg annak gyakorlatáról, meg tapasztalatairól. A stúdióban Hunyadi János református lelkész, akivel a mielőtt bárkit megzavarna, a régi ismerettségre való tekintettel tegeződöm. Szia!
Szervusz, köszöntelek szeretettel és a kedves rádióhallgatókat is.
János, ugyebár az előző évben volt talán először, és gyorsan hangsúlyozzuk, hogy univerzális kérdéseket teszek fel, mert hogy az valamennyi kalocsai felekezet nevében beszélgetünk most erről, nem csak a református felekezetéről, hogy milyen tapasztalatokat szereztetek az elmúlt évben, hogyan vált be, mi a vélemény általában a felekezeteknek az erkölcstan oktatásról?
Először is azzal kezdeném, hogy ezt nagyon köszönöm a felvezetőben, hogy attól függetlenül, hogy én mint református lelkipásztor vagyok jelen, szeretettel képviselem az összes többi felekezetet is, hiszen ez mindannyiunkat érint, és azt a 27 felekezetet, akinek a hit és erkölcs nyárra be lehet iratkozni, be lehet iratni a gyermekeket. Ami nagyon fontos, hogy gyakorlatilag egy év telt el azóta, hogy ugye a közoktatási törvény szerint kötelezővé tett ugye a jelenlegi kormányzat azt, hogy minden gyermeket, amikor beiratnak az iskolába, vagy kötelezően be kell iratni erkölcstanra, vagy pedig, hogyha valamilyen felekezethez tartozik, akkor az adott felekezetnek a hittanóráját is választhatja helyette. Azt el kell mondanunk, és én azt gondolom, hogy a korrektség jegyében, hogy én azt gondolom, hogy hogy Magyarországon egy picit is gondolkodó emberek, illetve felelősen gondolkodó emberek azt mondhatják, hogy üdvözlendő mindenféleképpen ez a fajta törvényalkotás, hiszen azért meg kell látnunk azt, hogy minden gyermeknek, akit beíratnak az iskolába, gyakorlatilag hát legalább 8 esztendőt eltölt az iskolában, és nagyon-nagyon fontos az, hogy valamiféle erkölcsi, etikai, morális oktatásban részesüljön. Természetesen azt is tudjuk, hogy mindig a primér hatást, az elsődleges hatás a család, és az iskola nem nevelheti a gyermeket, ugye a család helyett. Mégis rendkívül fontos és üdvözlendő az, hogy valamiféle erkölcsi oktatást mindenki kapjon. Tehát ezért kötelező erkölcstan van, ahogyan ezt a beiratkozáskor fogják látni a szülők. És ebben ennek ugye az a lényege, hogy ilyen alapvető evidenciák, amelyek sajnos kiveszőben vannak, vagy úgy tűnik, hogy kivesznek, hogy hogyan viselkedünk, ha belépünk valóban köszönünk, hogy egy idős embernek átadjuk a helyünket a buszon, hogy alapvető emberi viselkedési társadalmi normákatra felhívja a figyelmet az erkölcstan. És ez egy nagyon fontos dolog. És az különösképpen is fontos, én azt gondolom, hogy nem csak hogy erkölcstan van, hanem ugye a törvény alkotó úgy gondolta, hogy mivel vallásszabadság van, ezért lehet választani az erkölcstan helyett hit és erkölcstant. Ezt azért fontos így megfogalmazni, hogy hit és erkölcstan, mert még az egyik a társadalmi bevett szokások, konvenciók, általános morális és etikai alapelvek szerint tanít. A másik is ugye ezeket tanítja, csak mi természetesen, hogy a hit alapján, az Isten hit, az Istenbe vetett bizodalom alapján tanítjuk a gyerekeket. A kérdésre válaszolva igazából azt mondhatjuk, hogy az elmúlt esztendő az egy kísérleti esztendő volt. Ez mindenféle tekintetben szerintem ugyanúgy a tankerületben lévő a tagiskolák vezetői tanárai, de hát szerintem országosan is érzékelhették, hogy azért egy picit ez még gyermekcipőben jár, ezen még dolgozni kell. Sokféle kérdést vetett fel természetesen, de én azt gondolom, hogy nagyon nagy dolog, hogy egyáltalán elindult ez a dolog. Elindult az erkölcstan, illetve választható hit és erkölcstan. És gyakorlatilag ebben az esztendőben azt láthattuk, hogy én azt gondolom, nagyon-nagyon jól fogadták a szülők is, úgy általánosságban, hogy azért a gyerek tanult valami erkölcsi normát is az iskolában, azok a szülők, akik pedig valamilyen felekezethez tartoznak, azok meg nyilvánvaló módon örültek annak, és örülnek annak, hogy így mondjam, törvénybe iktatott módon kötelezően jár a gyermek az adott felekezetnek a hittan órájára. Egyébként azt is szeretném még elmondani, hogy tulajdonképpen a beiratkozáskor, nem akarok technikai részletekkel most előrukkolni, hiszen a kedves szülők ezt úgy is fogják látni a beiratkozáskor, ott nekik szegezik a kérdést, illetve nyilatkoztatják a szülőket, hogy a kötelező erkölcstan azt mindenféleképpen vagy azt választja, tehát azonról nem lehet kibújni, vagy pedig van egy listájuk, amiben azt hiszem, hogy 27 bevett felekezet szerepel rajta, és hogy abból melyik hittan órára szeretne, melyik felekezetnek az órájára szeretne járni. Kísérleti esztendő volt, felmenő rendszerben történik mindez, tehát gyakorlatilag míg ebben az 2013-14-es esztendőben ugye az elsősök és az ötödik osztályosok részesültek kötelező erkölcstan, illetve hit és erkölcstan oktatásban. Most már a másodikosok, illetve a hatodikosok is. De tulajdonképpen ez egy felmenő rendszerben működik, és nagyon-nagyon izgalmas, pont néhány héttel ezelőtt az egyházügyi államtitkár úr tartott ebben egy tájékoztatót lelkipásztorok, papok, kollégák részére. Nagyon érdekes lesz, amikor ez szépen ki fogja futni magát felmenő rendszerben, hiszen akkor látjuk majd a teljes képet. Én azt gondolom, hogy már elég sok mindent tanult a kormányzat, és abból, hogy azért voltak ilyen gyerekbetegségei ennek az egész bevezetésnek, de hát gyakorlatilag semmi sem megy könnyen azonnal, egyből, és szerintem egyre jobb lesz, egyre több dologra figyelnek oda, úgyhogy én azt mondom, hogy amikor a beiratkozáskor szülők nyilatkoznak ebben a tekintetben, tekintsék úgy, hogy ez azért egy nagyon-nagyon fontos dolog az, amit az iskola felvállal, a kötelező erkölcstannal, illetve amit a különféle felekezetek hitoktatói.
Milyen a tanmenet? Tehát azok számára, akiknek tényleg most lesz késiskolás korú a gyermeke. Mire számíthat, hogyha ezt vagy azt választja?
Tulajdonképpen az erkölcstan részéről nem tudok igazából úgy érdemben nyilatkozni, de én azt gondolom, ahogyan hallottam, és amit ugye szülőktől, gyerekektől hallottam, hogy szeretik az erkölcstant igazából, mert olyan jellegű dolgokra hívják fel a figyelmüket az erkölcstan órán, ami talán elkerülte korábban a figyelmüket, tehát gyakorlatilag csoportos foglalkozások vannak, vagy így mondjam, közösségi foglalkozások ezek az erkölcstan órák igazából, ahol a gyermekeknek a figyelmét olyan dolgokra felhívják, amit talán nem jutna eszükbe, vagy nem is hangzik el feltétlenül otthon. Beszéltetik őket, tehát ez egy izgalmas dolognak tűnik. A hit oktatás tekintetében pedig természetesen mivel ez egy új rendszer, minden felekezetnek a pedagógiai intézete kidolgozott tankönyveket, természetesen az erkölcstanosoknak is az állam kidolgozta az erkölcstankönyvet, illetve a felekezeteknek a pedagógiai intézetei könyveket kezdtek el írni, és én azt gondolom, ez egy nagyon jó lehetőség volt arra is, hogy most nagyon összeszedetten kellett olyan tankönyveket írni, illetve munkafüzeteket, ehhez kapcsolódó munkafüzeteket készíteni, amelyek valóban végigviszik a gyerekeket azokon a bibliai történeteken, amiket mindenképpen kell, hogy tanuljanak, és ennek azért nagyon nagy a jelentősége, mert tulajdonképpen, hogyha az első osztálytól a nyolcadik osztályig érünk a felmenő rendszerben, akkor tulajdonképpen az történik, hogy az egyházak is egy teljes képet fognak látni arról, hogy tulajdonképpen mi az, amit a gyerekeknek ténylegesen elsőtől nyolcadikig meg kell tanítani, mert korábban azért azt elmondhatom, legalábbis a református szemszögből, de szerintem a többi felekezet hitoktatói kollégái is egyetérthetnek ezzel, hogy azért hol ilyen tankönyv volt, hol ezt tartották jónak, hol azt tartották jónak. Most ez egy nagyon-nagyon fontos és komoly vállalkozás, hogy mire a 8. osztályig felmegy a kötelező erkölcstan, illetve hit és erkölcstan oktatás, addigra tényleg ez az egész dolog, én azt gondolom a felekezetek részéről is a helyére kerül, hogy mit, hogyan kell megtanulniuk első és 8. osztályig.
Ez egy óriási felelősség, és Hunyadi János kalocsai református lelkipásztor a stúdióban a hit és erkölcstan oktatásról beszélgetünk, mert ugye erről jövő héten az első napokban kell dönteni, még május 1-e előtt, az első osztályba lépőknek. Azért mondom, hogy nagyon nagy felelősség, mert ugye ennek teljesen nyomon követhető generációs következményei lesznek 8-10 éven belül. Akkor nagyon komolyan látszik majd, hogy milyenné válik az a társadalom. A te fejedben mit gondolsz, milyen lesz ez a generáció?
Én azt gondolom, hogy a 21. század egy nagyon-nagyon nehéz korszak. Pont rádióban mondom ezt, hogy az információ áramlásnak ugye a tényleg a netovábbja, a csúcsa ez a 21. századunk, és pontosan, amikor annyi információt kap az ember és éri a mindennapokban, hogy szinte borzalmasan nehéz eligazodni felnőtteknek, gyerekeknek egyaránt disztingválni, szelektálni, hogy mi értékes és mi kevésbé értékes. Mire érdemes odafigyelni, mire nem érdemes odafigyelni. Mi az, amire érdemes feltenni az életemet, milyen úton járhatok, és mi az, ami viszont zsákutcát jelenthet az ember számára. Én azért tartom óriási jelentőségnek, és valóban nagyon nagy felelősség, mert a gyermekek akár az erkölcstanórákon, akár a hittanórákon, én azt gondolom, olyan dolgokat hallanak, amely talán kivesző félben van, hiszen egyszerre egy globális világ, egy globalizálódó pluralista világban élünk, és egyszerre borzalmasan magányosak az emberek, tehát egyszerre vágynak a közösségre, és egyszerre taszítja őket a közösség, és a társadalmi hatásai szinte felbecsülhetetlenek, és a következő 8-10 esztendőben én azt gondolom, hogy már érezhető lesz hatása. Én azt gondolom, hogyha ez a rendszer élni fog, megmarad, és továbbra is ilyen irányba indul az országunk, szerintem nagyon-nagyon-nagyon sokat fog jelenteni, mert nem csak ugye egy nagy klasszikust idézve kiművelt emberfők sokasága tartja meg az országot, nem több pénz kell, hanem több művelt ember minden országban, Én azt gondolom, hogy, hogy nem csak a tudás, mint olyan, hanem az erkölcsi etikai emberi viselkedési mintákban is jól választani tudó társadalomra van szükségünk, és ugye a sokat hangoztatott tudás alapú társadalomhoz én azt gondolom, hogy hozzá kell tenni mindenféleképpen azt is, hogy azért hogy így viselkedni is tudni kell.
Érdekes, mert ugye említettünk olyan elemeket mondjuk éppen az erkölcsitan oktatás kapcsán, amelyre hajlamos lehet azt mondani a szülő, hogy ne haragudj, nem veszem komolyan. Hogy most köszönünk az utcán, meg átadom a helyen, meg hasonlók. Tehát, hogy ez is része.
Igen, ezzel egyetértek. Ugyanakkor azt mindig látnunk kell, hogy nem biztos, hogy, ahogy mondtam, hogy az elsődleges hatás mindig a család, nem biztos, hogy olyan hatással lesz a gyermekre mondjuk az erkölcsoktatás, vagy éppen a hitoktatás, hogy ami pótolni tudja a szülői hátteret, a szülői milliót. Ugye? Mégis, ami a felelőssége ennek az egész rendszernek, az, hogy jelzéseket kell adni. Tehát a gyerek hall olyat, amit otthon nem biztos, hogy hall. És hogyha a szülő azt mondja, hogy ez butaság, ezzel ne foglalkozz, de akkor is legalább a gyerek ezt hallott, hogy van ilyen opció, hogy lehet köszönni az utcán. Van olyan opció, hogy átadom a helyem, van olyan opció, hogyha valahova belépek, akkor köszönök, és van olyan opció, hogy ha valaki rosszul van az utcán, akkor lépek és segítek neki. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy legalább jelzéseket kapjon. Persze, ismételten a szülő, és nem bántva ezzel a szülőket, hanem tényleg ilyen az emberi természet, ugye egy tolvonással áthúzhatja, de legalább a gyerek tudja, hogy ez is egy lehetőség, mert nagyon sokszor még lehetőségként sem csillan fel a gyermekek előtt az, hogy vannak olyan emberi viselkedési normák, hogy nem egy sziget vagyunk, hanem egy társadalomban élünk, közösségben élünk, és abban a közösségben nekünk el kell tudni helyezni magunkat, pozícionálni magunkat, és fontos az ember-ember közötti kontaktus kapcsolat.
Most igazából, amikor azt mondod, hogy ez esetleg talán sértheti a szülő véleményét, abszolút nem, tehát itt most egy értékrend kialakításról beszélünk, amelynek ugye nagyon fontos háttere, és ahogy te mondtad, a szülői millió, családi millió, ez egy nagyon fontos szintere. Ugyanúgy az emberek, akikkel az életünk során találkozunk, ugyanúgy a munkahelyünk, ugyanúgy, ahogy számukra az iskola, ettől lesz egy komplex értékrend, tehát csak egy része, mielőtt mondjuk a szülő esetleg felháborodna, hogy az én szerepemet akarják átvenni, ugye nem erről
így
van szó.
Nem, semmiképpen nem akarja, hogy így mondjam, az állam ilyen szempontból, hogyha az erkölcstanról beszélünk, az egyházak részéről pedig az egyházak átvenni a szülőnek a szerepét. Viszont azt mindig látni kell, hogy mi, az ember igenis felelős az másik emberért. És ez egy nagyon fontos dolog. Az első gyilkosság, ami a Bibliában feljegyzésre került, gyakorlatilag ugye Káin és Hábelnek a történetében, a számon kérésre, hogy hol van a másik, az a válasz érkezik a gyilkostól, hogy nem vagyok én őrizője a másik embernek. Azaz, mi közöm a másikhoz. Az erkölcstanoktatás, illetve a hit és erkölcstanoktatás arra szeretné felhívni, és az is egy üzenete akar lenni ennek az egész rendszernek, hogy igenis közünk van egymáshoz, igenis felelősséggel tartozunk egymás iránt. Tehát a szülők szerintem nem gondolhatják, vagy ha véletlenül mégis úgy gondolnák, hogy át akarják venni a szerepüket, nem akarják átvenni, hanem olyan egyetemes emberi normákra akarja felhívni a gyermekeknek, a tanulóknak a figyelmét, amelyek hogy így mondjam, megkerülhetetlenek. És ennek az egyik nagy üzenete az, hogy igenis felelősséggel tartozunk a másik ember iránt. Nem lehet olyan szülő, aki mást mondjam, vagy hogy mondjam, más értékrendet adjon. Persze van, aki mégis mást ad, de ezek olyan egyetemes normák, ugye ha a hitoktatásról beszélünk, akkor meg végképp szentírás alapján olyan normákat, amelyek csak jobbá teszik a gyermeket, a szűkebb közösséget, a tágabb közösséget, az egész magyar társadalmat.
Akkor jövő héten mindennek a tudatában választanak a most iskolás korba lépő gyerekek szülei. Hunyadi János református lelkipásztornak pedig nagyon szépen köszönöm, hogy eljött. Gondolom, hogy rád is vár még oktatói feladat ugyanúgy ebben a tanévben is, mint legutóbb.
Így van, vár rám. Most a beiratkozáson itt az egyházak képviselői is jelen vannak, hogy meginterjúvolják a szülőket. Ha esetleg kérdésük lenne a szülőknek, hogy mit hogyan csináljanak, akkor állunk a rendelkezésükre. Nyilván több helyen kellene egyszerre lenni, de az nagyon kevés embernek sikerül, vagy senkinek éppen.
Gyanítom, a szülőnek van annyira fontos, hogy oda megy az információ.
Reméljük mindenféleképpen, tehát még egyszer nyilatkozniuk kell az elsős szülőknek, hogy erkölcstanra, vagy pedig, hogyha valamilyen felekezethez tartoznak, akkor hit és erkölcstan, az adott felekezet erkölcstan hittanóráját választhatják, és ezúttal szeretném megköszönni a Korona FM 100-nak, hogy itt lehettem, és hogy ezt mind elmondhattam, közéleti ségből akkor ötöst szeretnék adni most jelenleg a rádiónak, mert tényleg ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és buzdítom a szülőket, hogy gondolják ezt át, mert ez egy nagyon-nagyon fontos nem csak részükre, hanem az egész magyar társadalom számára.
Most a hétvégén lesz is alkalom megbeszélni. Hunyadi János, köszönöm, hogy eljöttél. Szia!
Szervusz, Istenányom!
Hello! Ez volt a Turmix mára legalábbis. Holnap lesz ugyanúgy majd Turmix című magazinműsorunk, érkezik ugyanígy 10 és 11 óra között. Akkor az idén nyíló kalocsai ökopontról lesz szó, a megújuló érsekertről és városházáról, a kalocsairól. Valamint bemutatjuk, hogy mi minden történik május 1-én a kalocsai majálison, a Kubikus Parkban. Tartson velünk akkor is. Egyébként a korábbi adásokat teljes hosszában, ahogy majd a mait is később meghallgathatja a koronaradio.hu weboldalon, a rádióról, menüpontban a pályázati archívumra kattintva.
Minden szombaton és vasárnap 10 órakor
Turmix. A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
A tájékozottság neked is jár.
Turmix. Közérdekű szolgáltató magazin.
Korona FM 100.
Készült a médiatanás támogatásával
a Média Mecenatúra programban.